Műsorunk vendége Koch Zoltán, a Warburg Invest vezető részvényportfólió menedzsere, egyenesen Hamburgból, Németországból szeretettel köszöntünk.
Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat.
Hosszú évek óta Németországban, Hamburgban dolgozol, így testközelből figyelheted a német politika, illetve gazdaságpolitika alakulását. A néhány hónapja hatalomra lépett új kormánykoalíció szakította a Schwarz Zero, ez az a fekete nulla politikájával, és jelentős fiskális lazítást hajtott végre. Mi a véleményed erről az új gazdaságpolitikáról általánosságban, illetve hogy hathatnak az eddigi bejelentések a különböző eszközosztályok potenciális teljesítményére?
Az egész csomag, amit gyakorlatilag ugye még az előző kormány alaptörvény módosításával kezdtek el elfogadni, ez egy óriási paradigmaváltás Németországban, egyébként nagyon nagy volt az ellenállás és sok konzervatív körben itt ezzel kapcsolatban. Hát gyakorlatilag arról van szó, hogy módosították az alaptörvényt, hogy nem kell egy Schwarz Zero, mint ahogy te is mondtad, kiegyenlített költségvetést hozni minden évben. Hogyha az maradt volna, egyébként a német eladósodottság nagyjából 40%-ra ment volna le a GDP-hez képest 2030-ban, igazából nem sok értelme van. Mindenesetre ezt meglépték, és ez nagyon szükségszerű volt, mert ha valaki itt él Németországban, látja, hogy mennyire le van harcolva az infrastruktúra, tehát óriási összegek kellenének arra, hogy infrastruktúra beruházások legyenek. A másik oldalon pedig nyilván itt a háborúk és a NATO kiadás növekedés miatt sokkal jelentősebben kell beruházni Németországnak védelembe, mint eddig. Tehát ez új forrásokra volt szükség. Az adókat inkább ne emeljék, aki itt Németországban, az tudja, hogy Németországban elég magasak az adók, egy ilyen simán így például munkabérekre egy ilyen 45-47% attól függően összességében az elvonás. Szóval ez a csomag, ez így nagyon hasznos volt szerintünk, és nagyon is szükségszerű. Ez 1000 milliárd euró 10 évre, ez nagyjából a magyar GDP ötszöröse. Tehát azt lehet mondani, hogy 2 évente egy magyar ország éves teljesítményét fektetnek be védelembe és infrastruktúrába. Most ezzel kapcsolatban nagyon nagy az optimizmus egyébként, főleg érdekes módon külföldön, tehát nem is itt Németországban, itt elég sokan kritizálják, és ilyen cinikusan megállapítják, hogy hát majd meglátjuk, hogy ebből a pénzből tényleg, amit mennyit is fognak kifizetni valójában, mert a német bürokrácia eléggé híres hírhet, hogy általában eléggé csúsznak a pénzlehívások, a programok, és a többi, és a többi. Szóval mi meglátjuk, hogy mikor is fog ténylegesen jönni ez a csomag, de szerintem meg így általában egy befektető hangulat szerint eléggé pozitív lesz szinte minden eszközosztályra. Különösen, hogyha külföldön beszélek hasonló befektetőkkel, részvénypiacon, akár kötvénypiacon, de így általában mindenki sokkal pozitívabb lett Európára ennek a csomagnak a hatására. Tehát az európai szinten ez egy óriási történet. Németország az elmúlt 30 évben inkább az emelkedett ki az európai ország között, hogy folyamatosan eléggé konzervatív költségvetési politikát folytatott és visszafogta a kiadásokat. Na most amiatt, hogy ez egy ekkora összeg, ezért valószínűleg a következő években a német GDP ennek hatására becslések szerint 1-1,5%-kal magasabb lehet, mint alapból lenne. Azért ez egy elég nagy szám, hogyha azt nézzük, hogy a német GDP az elmúlt években 3 évben szinte semennyivel nem nőtt. Ez egy nagyon nagy lépés. Vannak egyébként olyan amerikai és angol befektetők, akik akár 3%-os növekedést is várnak Németországban jövőre. Én szerintem ez az egyetemen túlzás. Tehát elég pozitív a hozzáállás. A kötvényes oldalon azért van egy kis kritika nyilván, költségvetési kiadásokból hiányt finanszírozás, ez mindig egy adósságnövekedést jelent. Emiatt egy-ketten kritizálják, hogy legtöbb kötvénykibocsátás lesz, magasabb hozamokat kell elvárni, és a többi, és a többi. De azt gondolom, hogy egy olyan világban, ahol gyakorlatilag szinte minden országban a költségvetési hiány inkább magasabb, mint alacsonyabb, a német költségvetési hiány és az eladósodottság mindig eléggé konzervatív, tehát ezzel nem lesz a nagy probléma. Amit még ezzel kapcsolatban szerintem érdemes végiggondolni, ugye ez két részből áll, ez a csomag, a fele védelmi kiadás, a fele pedig infrastruktúra. Ebből az infrastruktúra, ami gyorsabban valószínűleg beindult, tehát azt várjuk, hogy a második fél évben már ebből konkrét pénzkifizetések lesznek. Főként egyébként azért, mert ez nem csak a központi állami költségvetés, hanem a helyi tartományok, illetve a községek, mindenféle önkormányzatoknak a finanszírozását biztosítja. Ez azt jelenti, hogy ők nekik azért gyorsan sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy lehívják ezeket a pénzeket. A legutóbbi forrásaim szerint egyébként a bankoknál már elkezdtek érdeklődni az önkormányzatok, hogy hogyan is lehetne ezzel kapcsolatban már előzetes finanszírozást kapni. Tehát itt ebben az évben elég sok történhet. Ennek ellenére az egész egy kicsit ilyen backward-ended, hogy mondjam, mert nyilván tehát a bürokrácia és a törvények elfogadása, a programok feltétele miatt az egésznek igazából a 3.-4. negyed évben esetleg, de inkább 2026-ban lesz hatása. Tehát így az idejévre hiába nagy optimizmus volt, megnézzük a német részvényindexet, a DAX gyakorlatilag újabb rekordokat dönteget, ennek tényleges hatása a céges eredményekre nem most lesz a 2.-4. évben, a 3.-4. évben, hanem inkább évvégén vagy jövőre. Tehát ez majd még akár egy kicsit csalódást is okozhat a befektetőknek.
Említetted, hogy nagyon jól teljesített a német tőzsde, és valóban azt látjuk, hogyha ránézünk a grafikonokra, hogy a DAX az közel 20%-kal került feljebb idén. Míg például az eurozóna második legnagyobb gazdaság, a Franciaország, az nyomás alatt van, tehát a KAK, a francia tőzsdeindex éppen, hogy 2-3%-os pluszban van csak az idejében. Hogy látod, maradt-e még értékeltségi tartalék a német indexben, illetve szektor szinten vannak esetleg lemaradók, amelyeket érdemes kiemelt figyelemmel követni?
Én azt gondolom, hogy szerintem ez a rally, ami eddig láttunk, ez igazából csak a kezdet, tehát én azt gondolom, hogy itt egy struktúraváltás történik, tehát hogy de nem csak itt Németország, hanem egész Európa szempontjából. Tehát még maradjunk a DAX-nál, igazából itt, tehát most a SAP, Rheinmetall, ezek a papírok húzták igazából az indexet, de a klasszikus német ipar, a német ilyen nagy cégek, mint BASF, vagy az autóipar, azok igazából nyomás alatt voltak az elmúlt években, tehát nem nagyon csináltak ezek a papírok teljesítményt, úgyhogy ezektől is el lehet várni, hogy a következő években akár a helyi fogyasztás növekedésével beindulnak, de ha megnézzük mondjuk az amerikai vagy tőzsdeértékeltséget az európaihoz vagy a némethez, már évek óta gyakorlatilag egy ilyen 30-40%-os diszkonttal forognak az európai papírok, a németek is szintén. Most az a kérdés ugye, hogy ha ezt mindig is az elmúlt 10-20 évben mindenki azt mondta, hogy ez gyakorlatilag indokolt, hiszen az amerikai cégek azok különlegesek, az amerikai gazdaság egy ilyen különleges státuszú, ugye mindenki Amerikába akar befektetni, és ez tényleg így van. Az MSCI World, amit leginkább követnek a befektetők, annak a 70%-a amerikai részvényeket takar, és Németországnak a súlya 2,5%. Tehát igazából egy vicc ahhoz képest, és ezért igazából azt gondolom, hogyha ha megindul egy átallokálás, vagy egy fantázia Németország felé, vagy Európa felé, akkor az tartós lehet, és igazából sokkal hosszabb távú is lehet, mint hogy az első pillanatban az ember gondolná. A 70%-ból egy amerikai nyugdíj alap csak átallokál 1%-ot, az gyakorlatilag a német piacnak a 30-40%-a. Tehát ezért óriási a hatása annak, hogy valakik az amerikai részvénypiacról kihoznak egy tőkét, vagy nem. És ennek sajnos vagy nem sajnos, Trump és az amerikai gazdaságpolitika az elmúlt hónapoknak a volatilitása és csuki-csuki mozgása eléggé ehhez hozzájárult, hogy igazából sok befektető alternatívát keres Amerikán kívül, és így adja magát Európa most ez a német csomaggal, ami sokak szerint egy korszakváltást jelent. Én azt gondolom, hogy még van benne potenciál, de nyilván azért egy óriási dalle volt márciusig, tehát ezt most egy kicsit meg kell emészteni a piacnak, és ahogy mondtam, hogy a nyári hónapokban szerintem nem sok pozitív impulzus fog jönni, mert ez a csomag ugye nem fog hatással lenne cégekre gyakorlatilag így a negyedévig, tehát addig igazából ilyen kis konszolidációt, elfáradást látunk a piacban, úgyhogy szerintem nem szükséges túlságosan sietni, de azt gondolom, hogy simán lehet a következő években is további jó teljesítményt várni a német vagy az európai piacoktól. Hát ugye itt a német csomag volt az igazából a kiváltók az egész rallinak, ezért a Franciaország vagy az a többi tőzsdeindex kevésbé tudott hasonlóan performálni. Ugye a bankok azok mentek, de mondjuk az olajérészvények például nem igazán. Úgyhogy ez nem segített.
Ha megnézzük az amerikai részvénypiacot, akkor azt látjuk, hogy egyre nőtt az elmúlt igazából másfél évtizedben a koncentráció és a Magnificent Seven olyan súlyokat képvisel már az amerikai indexekben, amelyek közelítik, vagy akár el is érik a mindenkori csúcsukat. Ez mennyire fenntartható, illetve egy esetleges reversion, vagy egy átlaghoz való visszatérés jelenteti-e azt, hogy a kis vagy közepes kapitalizációjú cégek előtérbe kerülhetnek az USA-ban, és fölül teljesíthetnek?
Igen, ez egy releváns téma, amit az elmúlt hónapokban elég gyakran vitatunk a befektetőinkkel, kollégáinkkal. Gyakorlatilag ez a Max 7, ez egy 30-40%-ot, tehát hogy mit számolunk bele, ért el a MSCI World-ben, tehát a világ legnagyobb tőzsde indexében. Ez szerintünk egy túlzás, de nyilván az is hozzájárult ehhez, hogy ezek a cégek voltak azok, amik az elmúlt 10 évben egyre ismertebbek lettek, és és folyamatosan hozták az eredményeket, sőt túl is teljesítettek. Tehát igazából nem csak az értékeltség, ami elég magas sok tekintetben, tehát mondjuk Amazon-t, azt mindenki tudja, hogy óriási prémiummal forog a piacon, vagy az Nvidia, vagy Apple, ezeket igazából mindenki által ismert cégek hozták is az eredményeket, és ezért a befektetők hajlandóak voltak még többet fizetni értük. Ez úgy tűnik, hogy sok tekintetben megtört. Tehát itt a növekedések kezdenek lelassulni, most már csak ilyen egy számjegyű növekedés várnak több cégre, és akkor azért el kell gondolkodni, hogy oké, egy amerikai cég, mindenki által ismer, de egy számjegyű növekedés indokol egy 30-40%-os PE-ratiót. Tehát ebben azért nem vagyok annyira biztos, ezért szerintem igenis érdemes egy kicsit kitekinteni, és más cégeket, kisebb kapitalizációjukat megnézni. Ugye most már elég gyakran figyelik például a S&P 500 helyett, például az S&P Equal Weight, tehát az egyenlő súlyú részvények által kialakított indexet, ennek a teljesítményét is egyre inkább kezdik a befektetők figyelembe venni. Ez így nagyon érdekes, mert ugye tehát pont ez az, hogy ez a 7 részvény, ez gyakorlatilag leuralta a részvénypiacot, viszont az elmúlt fél évben alulta estettek, hogy a DAX-hoz képest, ugye nyilvánvalóan, de sok más részvényhez képest is. És szerintem a fő oka az, hogy így nevezzük így, hogy megtelt a befektetők portfólió ezekkel a részvényekkel, tehát hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek nincs ilyen részvény a portfólióban, tehát ki legyen a következő vásárló. Ráadásul az impulzusok, amit ezekből a cégekből kijönnek, nem olyan erősek, mint korábban, tehát nincs indok arra, hogy ezeket a súlyokat, ezeket a részvényeket újra tovább növeljék a portfólióban. Ezért inkább, mint egy source of fund, tehát inkább ilyen adásokra használják, vagy finanszírozásra egyéb újabb pozíciókra, tehát én egy kicsit pesszimista vagyok ezekkel kapcsolatban. Nyilván nem kell ezeket leírni, tehát azért ez is egyébként az amerikai piacnak az egyik különlegessége, hogy azért olyan technológiai cégek vannak a piacon, amik máshol nem léteznek. Tehát nem az, hogy jobbak, hanem nem is léteznek. És emiatt azért nem érdemes leírni az amerikai részvénypiacot, vagy az amerikai befektetői piacot egyáltalán. De azért reálisan kell gondolkodni abban, hogy a fák nem nőnek az égig. És egyébként ez érdekes, hogy így főleg itt az idei évben nagyon sokat láttuk azt, hogy a flow-k, tehát gyakorlatilag a befektetői pénzáramlás Amerika helyett elkezdett más régiókat keresni. Hát főleg ez egyébként Trumpnak köszönhető, tehát azért szerintem sokan úgy vagyunk vele, hogy egy olyan barát, aki állandóan kötözködik, és elég megbízhatatlan, nem biztos, hogy arra érdemes, hogy még pénzt adjunk neki. Így aztán eléggé elkezdtek a befektetők más régiókat keresni. Mi egyébként azt gondoltuk, hogy akár már amerikai befektetők is jöttek Európába, és részvényeket vásároltak, de a legutóbbi adatok alapján ez így nem így van, igazából csak egy kis részben jöttek külföldi befektetők Európába, hanem inkább az európai befektetők kezdtek el úgy gondolkodni, hogy most már inkább európai részvényt veszek, vagy japán részvényt, vagy akár emerging markets-et. És most egyébként a mi allokációnkban például az amerikai részvénypiac egy eléggé könnyebb underweight, tehát egy alulsúlyozásban van, hanem inkább a többi régiót preferáljuk. Ez jellemző a dollárra is, ahol szintén látszik azt, hogy a dollár is teljesen másképp reagál, mint korábban szokott. Tehát most azért elég sok kockázat van a világon, itt például legutóbbi ugye Irán-Izrael háborúra gondolunk. Ilyen esetben általában a dollár erősödés szokott történni. Nem történt meg, sőt, a dollár még kicsit gyengült is. Tehát az látszik, hogy igazából a befektetők így a világ minden szintjén elkezdtek kicsit elfordulni az amerikai eszközöktől, ez látszik a dollárban, ez látszik a részvénypiacban, kötvényhozamok sem igazán annyira erősek, de nyilván az amerikai piacot nem kell azért leírni, de azt gondolom, hogy talán elindult egy trend, ami így a következő 5 évben meghatározhatja a világ eszköz értékelését.
Egyelőre úgy tűnik, hogy maga helyett a mega lehet Trump eddigi működésének a jelszava, hogy Amerika helyett Európát tette nagyjá.
Igen, egyébként nagyon érdekes, de tényleg ez van, hogy amióta Trump így elkezdte egy kicsit piszkálni az európaiakat valamilyen valós, vagy talán nem olyan valós indokkal, ezért eléggé Európa kicsit úgy, mintha egy összedni magát. Nyilván ez egy óriási hátrány, amit itt indul, mert eddig senki Németországban nem gondolt egyáltalán arra, hogy neki majd egyszer újra fegyverkeznie kell, és a saját biztonságát önmagának kell garantálnia. Egyébként egy különlegesség, hogy itt az Európai Unió is ugye fontos ilyen szempontból, hogy ott is a finanszírozása a katonai beruházásoknak kezd növekedni.
Hogyha már röviden szóba hoztad a közel-keleti sajnálatos eseményeket, akkor nézzünk egy kicsit rá az olaj, illetve az olajhoz kapcsolt részvények piacára. Látsz jelenleg vonzó hozampotenciált akár valamilyen nyersanyagban, akár bányarészvényekben, olajcégekben, vagy termelővállalatokban?
Az olajjal kapcsolatban egyébként ez nagyon érdekes kérdés, mert mondjuk 2 hónappal ezelőtt úgy nagyon úgy tűnt, hogy egyszerűen az olajpiac az elég jól el van látva termeléssel, és emiatt így igazából nem túl erős, és egy gyengülést vártunk igazából, megmondom őszintén, tehát egy Oroszországnak is például a legnagyobb problémát úgy lehet okozni, hogyha az olajárat leviszed 40 dollárra, tehát ez a legkézenfekvőbb eszköz, csak nyilván ez a közel-keleti kitermelőknek, mint Szaúd-Arábia nem túl praktikus, akik egy 80 dolláros olajára szeretnének elérni. Tehát egy elég komplex kérdés ez így, és ezzel az irán-izraeli háborúval ez még komplexebbé vált. Én azt gondolom, hogy nem tudna tartósan az olajár magasan maradni, hogyha a háború a jelenlegi helyzetben, tehát ugye egy ilyen sima, mondjuk úgy egy fegyverszünettel abban maradna, és semmi más nem változna, nem hiszem, hogy ezen a szinten maradna az olajár, mert gyakorlatilag nem tűnt úgy, hogy a termelés valahol Iránon kívül itt óra korábban visszaesett, és a többiek elég könnyen tudják pótolni a jelenlegi termelési kieséseket. Hogyha komolyabb helyzet fordul, ugye mi szoktak beszélni ilyenkor a Hormuzi szorosról, Irántól délre a tenger szoros, ahol az olaj exportőr országnak a 20%-a termelésének hajókon átmegy. Nyilván az egy stratégiailag fontos téma, hogyha ott valami történne, ami lehetetlenné tenni az exportot, azért az egész Európa energiapiac 20%-a érezné ezt meg, azért az probléma. Tehát, hogy akkor biztos, hogy még sokkal-sokkal magasabb, még egy 20-30%-kal magasabb olajárat látnánk, és ez biztos, hogy nem tenné út semminek. Én nem gondolom, hogy ez meg fog történni, mert ez senkinek nem az érdeke, tehát se Iránnak nem az érdeke, se a többi közel-keleti államnak, hogy Iránnak a legnagyobb fogyasztója Kína, tehát Kína sem hiszem, hogy túlságosan örülnének annak, hogyha itt valami probléma lenne, de nyilván nem lehet ezt kizárni. Például, ami most is volt, 2 tartályhajó ütközött ott a környékén ennek a szorosnak, mert a háború miatt zavarják a GPS jeleket, és egyszer nem tudták, hogy hol vannak, és így éjszaka folyamán összeütköztek, úgyhogy nyilvánvalóan most is már nehezíti a szállítást ezen a környéken. Én azt gondolom, hogy olajcéget manapság, vagy olajipart érdemes a portfólióban tartani, hogyha az embernek van erre lehetősége. Egyszerűen azért, mert ezek a cégek jelenleg eléggé költséghatékonyan és eléggé magas cashflow-ban működnek, tehát hozzák azt a 5-6-10, néma esetben 10 fölötti osztalékhozamot évente, ami azért eléggé kompenzál ezért a sok volatilitásért. Tehát ezt érdemes tartani. De az, hogy az olajár most ennél jobban fölmenjen, fundamentális okokból nem nagyon látom, mert a világgazdaság így éppen egy ilyen csökkenő fázisban van, ugye a kínai gazdaság tovább szenved. Európa az belehúz, de nem biztos, hogy akkora kereset fog támadni, az amerikai gazdaság pedig éppen egy stagfláció irányában lépked, szóval így annyira nem látom a fundamentálisnak kereseti oldalról a hatást, a kínálat pedig eléggé megvan. Többi nyersanyag a kapcsolatban ugye arany azt szerintem sokan szokták emlegetni, és azt gondolom, hogy az arany az neked egy ilyen elég ambivalens téma, mert én igazából ilyen cashflow termelő cégeket és értékeket szeretek a portfóliómban, de nyilván a biztonsági szempontból ilyen geopolitika mellett aranyat érdemes tartani a portfólióban biztos. Más nyersanyagoknál a ciklikus nyersanyagok, például vasérc, az eléggé nehéz kereset, ahhoz az kell, hogy beinduljon a konjunktúra. A réz viszont biztos, hogy egy érdekes téma, hiszen ott is egy nagyon fontos nyersanyagról van szó, ami minden autóban, harckocsiban, minden egyéb felszerelésben benne van, tehát az kell. És a legfontosabb nyilván a ritka földfémek. Az nem legjobb, hogyha valahol meg lehetne ezeket vásárolni és betenni a raktárba, de ahogy én hallom, igazából még az államoknak is elég nehéz ebből egy készletet felhalmozni.
Az interjú zárásaként térjünk haza, úgymond, de hogy áll a régió értékeltsége, illetve vannak-e olyan tényezők még, melyek további emelkedést katalizálhatnak?
Hogyha itt az európai pozitív trend megmarad, és ebből indulok ki a következő években, akkor Kelet-Európa ebből profitálni fog. Tehát a kelet-európai értékeltség, mondjuk a lengyel, az mindig kicsit különleges, de úgy általában nagyon olcsó. Tényleg olyan bírésűkat találni a régióban, ami azt mondanám, hogy még Németországban, de Amerikához képest meg szintén egy vicc. Nagyon-nagyon olcsók a cégek. És vannak jó cégek is, hogy nyilván a politika és a geopolitikai helyzet az sokszor közrejátszik, a corporate governance is fontos, de alapvetően szerintem a tendencia az pozitív lesz a régióban. Én legalábbis azt várom. Mondom, ez a tempó nem hiszem, hogy megmarad, amit most eddig láttunk, ez nem lenne túl logikus. De a következő években, hogyha nem jön semmi komolyabb további geopolitikai téma itt a kelet-európai régióban, akkor szerintem inkább egy pozitív tendenciát fogunk látni.
Köszönjük a beszélgetést Koch Zoltánnak, a Warburg Invest vezető részvényportfólió menedzserének. Kérjük, ne feledjék, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési tanácsot.